szépen gyógyultak, zenék. A zenék ugye mindenének Krisztusról szól. A mai napunk az előadás is Krisztusról fog szólni. Tehát nem így van. Nagyon érdekes témákat próbálok hozni. Kommunikáció, konfliktus kezelés, kapcsolatok, stb. De próbáljuk mi azt mutatni minden előadásban, hogy minden téma mögött ott van egy Krisztus.
Köszönöm.
Bátor ez a leborul is. És folytatom mindjárt. De mai napon az egész nap Krisztusról szól. A film is Krisztusról fog mutatni. Nem árulom el, mindenki kíváncsian várja, hogy milyen filmet fogunk megnézni ma. Majd az előadás végén elmondom. Egy nagy meglepetés lesz. Nagyon fogjátok szeretni. Remélem, hogy mindenki tud maradni a filmre. 5 órakor kezdjünk a film tudnia. Tehát ezt mindjárt fogunk tudni. De kezdjünk el imádságban. Mennyi atyám, köszönjük, hogy ez a program rólad szól, azért is van Szabad Szombat Filmklub, hogy tudunk rólad bizonságot tenni, hogy te vagy ennek a világ teremtője, te vagy az, aki elküldted az egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus, hogy megváltson minket. Kérjük, hogy a mai napon legyél a középpontban Úr Jézus Krisztus. Kérjük, hogy minden, ami elhangzik az énekekben, az előadásban, a kis csoportokban, hogy rólad szóljon, hogy jobban lássunk téged, jobban megértsünk valójában ki vagy. Úr Jézus, kérlek, hogy most is légy velem, mint előről látom, hogy milyen nagy szükségem van rád. Ne engedj, hogy akadály legyek annak, amit te szeretnél elmondani ez a mai napon. Kérlek, segíts, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet, hogy minden elhangozzon a te dicsőségedre. Kérlek, légy velem, legyél itt a középpontban. Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Na, tehát a mai kérdésünk, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És most jutott az eszemben, hogy elfelejtettem hozni ezt a valamit, amivel lehet ezt előre léteni, de ezt fogom csinálni most végig. De szeretném kezdeni egy verssel, amit ezen a héten találtam, és amire emlékeztem, az egyetemi évek alatt ezt olvastam, és megépítettem a Google-ben, hát ha megtalálom, és megtaláltam. És nagyon örültem neki. Ez a cím, hogy egy egyszerű élet. És a feleségem ezt lefordította magyarra. Tehát kérem, hogy Tümi, menjél szíves gyerekről. Biztos nektek is megesedés, hogy itt van a feleségem.
Nagyon
örülök. Nagyon örülök itt. És szeretném köszönni, hogy ezt lefordítottad nekem. De tudjátok, hogy Tümi nagyon ritkán van a Szabad Szombat vagy a filmklubban, pedig 14 éve csinálják ezt a Szabad Szombat filmklubot, és csak ő vele tudtunk ezt megcsinálni, ugye? Mert ő az, aki nem csak most segített ebben a korításban. De a modern minden előadás, ugye, neki kell lektorálni ezeket a diákat, mielőtt kivetítenek. És nem csak lektorálja, átnézi, és amikor ő átnézi, és az ő kritikus szemmel átmegy, akkor tudom, hogy kézen van, hogy ezt behozom ilyen szabadszomban. Jó, tehát ő mindig segít. És az egy dolog, hogy ő nem tudott itt lenni az elmúlt években, a szabadszomban és a filmklub nélküle nem csináltunk volna. Elengedem, hogy 14 évek keresztül vezessem ezt a filmklubot. Ő nem is filmrajongó. De De ő elengedi, igen, hogy minden szabad, én így tartom veletek. És ő tartja a frontot a gyermekkel. És ő az, aki segít a háttérben sok mindenben. Tehát köszönöm szépen. He grew up with his brothers and sisters and worked as a carpenter until he was 30.
A testvéreivel együtt nőtt föl, és 30 éves koráig ácsként dolgozott.
Then for 3 years he was an itinerant preacher.
Aztán 3 éven keresztül egy kóborló tanítóvá vált.
He never owned a home.
Sohasem volt otthona.
Never went to college.
Soha nem járt egyetemre.
Never wrote a book.
Soha nem írt könyvet.
Never held a political office.
Soha nem volt politikus.
Never had a family of his own.
Nem volt saját családja.
Never traveled more than 200 miles from the place that he was born.
Soha nem utazott 200 kilométerrel messzebbre a szülővárosától.
Never raised an army.
Soha nem állított fel egy hadsereget.
He had no credentials but himself.
Nem volt megbízója, elküldője, csak saját maga volt az.
He gathered a little group of friends about him.
Összegyűjtött néhány barátot maga köré.
And taught them his way of life.
És tanította őket az élet dolgairól.
When his popularity with the people grew, the religious leaders became envious and decided to kill him.
Amikor a népszerűsége nőtt, a vallási vezetők irigyek lettek rá, és elhatározták, hogy megöljék őt.
His friends ran away.
A barátai cserben hagyták.
One of them denied him.
Az egyikük megtagadta.
Another betrayed him with a kiss and turned him over to his enemies.
Egy másik egy csókkal árulta el, és átadta őt az ellenségnek.
He was humiliated through the mockery of a false trial.
Megalázták, és hamis vádakkal bújulták.
He was convicted and nailed upon a cross between two thieves.
Elítélték és keresztre feszítették két latolt közé.
And while he was dying, his executioners gambled for the only piece of property that he had on earth, his coat.
Amikor halálán volt, a végrehajtók sorsot vetettek az egyetlen tulajdonára, amilyen volt itt a földön, a köntösére.
And when he was dead, he was laid in the borrowed grave in the pity of a friend.
Amikor meghalt, valaki más tulajdonában lévő sírba temették el, mert a barátai megszánták.
These are the facts of his human life.
Ezek a tények a földi életéről.
He was only 33 years old when he died.
Csak 33 éves volt, amikor meghalt.
19 centuries have come and gone.
19. század év jött és ment.
And today Jesus is the central figure of the human race and the leader of mankind's progress.
És ma Jézus az emberiség központi alakja, a vezetője minden emberi előrehaladásnak.
All the armies that have ever marched, all the navies that have ever sailed, all the parliaments that have ever sat, all the kings that have ever reigned, put together, have not affected the life of mankind on earth as powerfully as that one simple life.
Minden seregnek, amely valaha létezett, minden tengeri flottának, amely valaha vízbe szállt, minden politikusnak, aki valaha a parlamenten részt vett, minden királynak összevéve, aki valaha uralkodott, egyiknek sem volt akkora befolyása a világra, ilyen hatalmas mértékben, amennyire ennek az egyszerű életnek.
Köszönöm. És amikor az ember gondolkozik Jézus Krisztusra, aki három évig láb palaszínben tanított, mint egy 30 éves férfi, hogy lehet az? Hogy lehet abból a kis életből? Hogy lehet, hogy ő lehet a történelemben a központi figura? Hogy lehet az, hogy mi számítjuk az időt az ő születésről? Hány év ezelőtt Krisztus élt? 2014, igen. Az egész történelem Jézus Krisztusról szól. Hogy lehet az? Ő ki lehet? Kicsoda Jézus Krisztus? És ezt a kérdést fölteszem magunknak ezen a napon. Tehát, hogyan változtatta meg az egész világot Jézus Krisztus? Nem tudom, hogy hányan ismeritek ezt a filmet, Jézus életet. Tegyetek fel a kezetet, ha ismeritek ezt a filmet. Jó, legtöbben, többet szállam. Ez a film Timothée társaság rendezte, és körbeviszik a világon. És a misszionárisok kezükbe adják, és amikor mennek törzsekhez beszélni az evangéliumot, viszik ezt a filmet. Hány nyelvre fordították le ezt a filmet? 50? 100? 500? Ne. 1200 nyelvre fordították a Lukács evangélium. Ebben a filmben, amit Krisztus mond, csak a Lukács evangéliumból hozza a szavát neki. Igen. Krisztusnak az élete viszik, beszélnek egészen világszerte. Több mint 1 milliárd ember nézte ezt a filmet. A kérdés az, hogy miért volt annyira különleges az ő élete? Miért volt annyira különleges Jézus Krisztus? Hogy lett a történelemben központi figura? Tehát Jézus Krisztus. Azt fogunk megnézni most, hogy mit állított magáról, mit tanított, miért volt különleges az élete, és miért jelent, mit jelent nekünk ma 2014 év múlva. Jó? Tehát mit állított magáról, mit tanított, és miért volt különleges az élete. Nézzük ezt meg, Jézus Krisztus mit állított magáról. Ez nem Jézus Krisztus, ez YouTube énekes Bono. Hihetetlen jó idézetek vannak, nagyon jó idézetek vannak. Ez még hagytunk angolul. Ugye amikor az emberek azt mondják, hát tudod, jó tanár, proféta, egy nagyon kedves valaki. Az emberek így gondolkoznak Krisztusról. Csak Jézus Krisztus nem így gondolkozott magáról. Jézus Krisztus abszolút nem így gondolkozott magáról. Jézus nem hagyta nyitva azt a lehetőséget, hogy valaki azt gondolja róla, hogy ő csak egy jó tanár például, vagy egy jó példakép. Sokan ezt próbálják valahogy a fejükben tartani ezt a gondolatot, hogy hát Jézus Krisztus, nem tudom, hogy sok jó dolgot tanított, ugye? Vagy lehet, hogy proféta, a muszlimok azt mondják arról, hogy ő egy proféta volt. Vagy példakép, elköltségileg, wow, láttam az életét, ahogyan él, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és próbálom olyan értelemben nem másolni az életét. Ahogyan él, vagy amit tanított. Csak Krisztus nem hagyta ezt a lehetőséget nyitva, hogy így gondolkozunk róla. Jézus azt állította magára, hogy ő egyenlő Istennel egy másik világból küldetett. Azt mondta magára, hogy én az atyától jöttem, a mennyországból jöttem a földbe. Én nem vagyok a földi való. János 10-ben, de sok helyen felsorolni. Mi az, ami Krisztus állított magáról? Én és az atya egy vagyok. És akkor újra követtek. Köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólal. És ezt mondta meg. Sok jó cselekedet vittem végez előtte az én atyám nevében. Ezek közül mely cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feltek. Nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásáért. És azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Egyértelmű volt a zsidóknak, hogy Jézus Krisztus úgy állította be magát, hogy én és az Isten egyik vagyok. Én Isten vagyok. Ez a zsidó, társadalom a zsidóknak, ezt mondta sok helyen az evangéliumban. Mikor mások istenként imádták őt, akkor Jézus ezt elfogadta. Ugye azt is látjuk, sok miért. Tamás pedig így felel neki. Én Uram, és én Istenem! Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és nem hisznek. Könnyen tudta volna tagadni, ha nem igaz. Nem vagyok Isten, miért? Mit akartak engem imádni? Nem. Ha valaki leborult előtt, és kezdte őt imádni, akkor ő ezt elfogadta. Most ha valaki, bárki azt állítana magáról, hogy ő Isten, akkor te mit gondolnál róla? Ha én kiállok előttek, Isten hozott mindenkit a szabad szombatra. Nagyon jól látok titeket. Tamás, én nagyon jól tudom, hogy miért jöttél. Én átlátom, mi van a szívedben, minden tudok róla, sőt, azt sem mondom, én tudom minden. Mindenkinek a szívére. Lehet, hogy azt nem mondtam, de előbb, hogy én is nem vagyok. Én is nem vagyok. Hál' is nincsenek kiveki. De hol ezt állítanám? 2014-ben mit gondolnátok róla? Próbáljuk kicsit racionálisan felfogni ezt a kérdést. Milyen lehetőségek vannak, ha én ezt komolyan kiállom, és komolyan gondolom ezt? Mit gondoltok róla? Milyen lehetőségek vannak? Mondjátok! Egy balon! Nem tiszta! Egy bekézzel! Ha én is egy csaló. Oké, tehát nézzük ezt meg. Azt hallottuk, hogy ez egy bolond, egy őrült, vagy egy csaló. Most miért különbség, ha valaki azt állítja magáról? Mik a lehetőség? Őrült. Én erre meg vagyok győződve. És én szeretném titeket meggyőzni, hogy hízzétek benne, hogy én Isten vagyok. Én ezt nagyon hiszem magamról. Másik, milyen különbség? Hazud. Tehát igazából nem hiszem ezt el. Én sem gondolok ezt komolyan magamra, csak akarom titeket becsapni. De ezt nem hiszem. Lehet, hogy igazam van. Lehet, hogy én mégsem Isten vagyok. Kicsit fura, de menjünk tovább. De lehetséges, hogy Jézus Krisztus őrült volt. Lehet, hogy ő, hogy mindenki becsapott. Tényleg egy őrült figura volt. Gondoljunk ezen a lehetőséggel. Lehetséges, hogy őrült volt. Az ő tanítása megalapozta a nyugati civilizációt. Akkor ezek szerint ő mindenki becsapott, ugye? Mindenki elhitte. Gondolkozok azon, hogy van két lista. Két lista van. Az egyik lista a történelemben kik azok az emberek, akik állították magukról, hogy ő Isten. Hát az elég túl hosszú lista. És azok az emberek, akik azon a listán vannak, általában egy pszichiátri intézményben vannak, ugye? De ezen a listán szerepel Jézus Krisztus közül. Igen, Jézus állította magára, hogy ő Isten. Oké? De van egy másik lista. Ezen a listán szerepel az összes emberek, akik a történelemben a legfontosabb emberek voltak. Azok az emberek, akik legjobban befolyásolta az emberiséget. És minden listán, amit az emberek állítanak össze, mindig Jézus Krisztus ott van a top 5-ben. És ott van Buddha. De hasonlítsuk össze. Ki az, aki szerepel minden két listán? Egyetlen egy ember, aki szerepel minden két listán. Buddha soha nem állította be magára, hogy ő Isten. Ő nem is hit Istenben. Mindig azt mondja, nézd meg az én tanításomat. Krisztus úgy tanított, és úgy állította be magát, hogy ő Isten. Tehát, őrült volt? Nem hiszem. Hiszen, hogy ő tényleg a történelemben az egyik legfontosabb ember. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb, ennek a legjobb befolyásolta a történelemben. Tehát nem hiszem, hogy őrült volt. Nézzek, honnan jött ez a tanítás? Ha ő nem írta, akkor ki írta? Semmi állás. Ugye a pszichológusok azt mondják, hogy hát ha az emlékség úgy élne az ő tanítás szerint, akkor ez egy csodálatos világ lenne. Hát az ő tanítás, ahogy beszél a szeretetről, ahogy tanított róla, fantasztikus. Nem hiszem, hogy őrült volt. Lehet, hogy Jézus Krisztus hazudott? Ez is lehetséges, hogy ő se gondolt magáról, hogy ő Isten, csak hazudott akart mindenki becsapni. Csak az a dolog, hogy senki nem hazugságért, amit ő tudja, hogy egy hazugság. A mai világban rengeteg fanatikus, vallásos emberek vannak, a muszlim, akik Mohammedben hisznek, ugye? És ők felrobbantják magukat, nagyon sokan, ugye? Mert azt hiszik, hogy igen, ez az igazság. Jó, meg vannak győződve, csak mi nem ez a kategória. Mi azt mondjuk, hogy ő hazudott. Tehát ő tudta, hogy az egész egy hazugság. Senki nem hal meg valamiért, amit ő tudja, hogy egy hazugság. Érted? Krisztus nagyon könnyen tudta volna mondani, hogy ő Isten, és amikor a zsidók komolyan vettek és kész voltak megkövezni, oké, csak vicceltem, csak poénkodtam, nem értitek ezt túl komolyan. Nem, ő vállalta. Én emiatt készen vagyok meghalni. És pontosan ellenemelni az emberekre kell, hogy senki nem hal meg egy tudatos hazugság. Tehát, őrült volt? Nem hiszem. Hazudott? Az se egy jó gondolat. Jézus Krisztus magára állította, hogy ő Isten. De pedig hol állította ezt meg? A zsidó társadalomban. A zsidók teljesen másképpen gondolkoztak Istenről, ugye? Mi volt az ő Isten képük? Az Isten, ami hatalmas kézzel kihozta őket Egyiptomból. Milyen Isten kép volt az Isten, a zsidó társadalomban? Egy mindenható teremtő Isten. Olyan szent Istennek tartották, hogy nem is említettek azt a szót, hogy Isten. Jákvé, ugye? És jön Jézus ebben a társadalomban, és mondja, én vagyok Isten. Micsoda? Ők nagyon komolyan vették. A mi társadalomban csak beteszünk valakit a szikiát intézményben, ha valaki ezt állított. Ők nem. Ők megölték olyan embereket, aki ezt állítottak magukról. Igen. De érdekes volt, hogy abban a társadalomban, amikor az emberek egy nagyon más Isten képük volt, mégiscsak tömegesen hittek benne. Nagyon sokan hittek benne. De nem csak ők hittek benne, a tömeg, nagyon könnyű, lehet utazni, beszélni, és az emberek jót gondoljanak az emberekről. Igen, én vidéken utazok, és de, ó, köszönöm szépen fűtőrobi ezt az előadást, és én hazamegyek, és semmit nem tudok róla. Ugye? De hol a legnehezebb következetesen élni egy szent életet? Otthon, ugye? Az én drága feleségem, az én lányaim látják azt, amikor hazajövök fáradtan, hogy sokszor rossz kezem van. Látják, hogy milyen tud fűtőrobi lenni. És Krisztus állította magára, hogy ő Isten, és ideges módon, hogy a családi tagok, a barátok ezt elhitték. Ugye ők látták közelről az ő életet, és még hittek, hogy igen, Jézus Krisztus, ő az Isten fia. Igen, mert ő élt egy szent életet, egy következetes életet élt. Vagy lehet, hogy csak egy legenda volt? Hányan ismertek a Rainbow című filmet? Ezt a rajzfilmet láttak itt a filmklubban. Lehet, hogy csak nem ott őrült, nem egy halottban? Hát ez egész csak egy nagy legenda lehet, nem? Hogy az évek során a követői istenítették, ugye? Nem lehet, hogy Krisztus, ugye ez volt, mint a Rainbow, ugye? Valahogy a Rainbow soha nem akart lenni egy hős, csak olyan véletlenül történik ezek a csodák, és hogy teltek az idők, az emberek hozzátettek egy kicsit, és akkor puff! Ismételték Jézus Krisztus. Ez lehetséges, hogy legenda volt? Nem, egyáltalán nem lehet. Pál apostol írt Jézus Krisztusról 30 év után, az ő tanítás után, az ő élet után, az evangéliumok, Márk evangélium 40 év után íródott meg. Miért fontos ez? Mert rögtön az elején leszervezték, hogy miért az ő élete. Nem évek során, hozzátették, és csak nőtt a legenda, de hogy is, Pál rögtön az elején leszegezte. Szemtanúk voltak, mi látok, és amit látok, mi erről beszélünk. Figyeljtek, 30 év ezelőtt érettségiztem, középiskolát, példányos, öregemben. Most ünnepeltek szeptemberben. És én emlékszem, hogy milyen voltam én a középiskolában, hasonló, mint a Laci sorolta magára. Minden éven buliztunk, stb. És az én barátaim sajnos abban az élet stílusban megjelent. De milyen lenne, hogy a fűtőrobi megjelentene egy könyvet? kezdek felsorolni a dolgokat. Hát ők még élnek. Ők könnyű tudják ezt megszámolni. Arról még ám ez nem teljesen így volt. Ugye? Te kicsit rosszul említed a dolgokról. Ugye? Ezek tall tales, ezek legendák. De nem így volt Krisztusban. Rögtön leszegezték. Az elejétől kezdve minden volt az ő élet. Másik dolog, hogy a mai világban most már nagyon-nagyon népszerű ez a történelmi fikció. Hány film van, amit azt mondják, hogy azon a történet sztori alapján készült ez a film, és a rendező, hát jó volt ez az eredeti sztori, csak mi csináljuk egy filmet belőle, ahogy mi szeretnék, ugye? És az ember nézi a film valójában így történt, és nem biztos. Biztos, hogy a szereplők ugyanazt mondták. De ez a történelmi fikció műfaj, ez nem is létezett abban az időben. Nem is létezett ez a történelmi fikció kategória műfaj. Senki nem így írották a dolgokat. Hogyan írtak ezek a dolgokról? Úgy állították be a dolgokat, mint történelem. Tehát Pál írt 30 év Krisztus után, az evangéliumok írtak 40 év után, és gyorsan ezeket lemásolták, és rengeteg nyelv a mediterrán körül lemásolták, és kimentek ezek a könyvek. Nem csak megváltoztak. És az emberek úgy fogadták, hogy igen, így történtek a dolgok, mert a szemtanúk írták ezeket le. De érdekes módon a történelemben a nagyon fontos könyveket senki nem cáfolja, hogy valójában ez történt a Július Cézára, ez is egy legenda, pedig a bizonyítékok sokkal kevesebb, mint a Biblia. A Július Cézár, a Gál háború könyv, 10 darab kézirat maradt fent. 10! A Bibliában több ezer. 10 darab van, és tudod mikor írtátok? Írták ezeket? 1000 évvel később, mit, hogy élt Július Cézár. És senki nem cáfolja, miért? Ha nem így lett volna, ez nem annyira befolyásolja az életed, ugye? De ez hát jó, ez így, nem cáfoljuk meg, hiszek ezt. Csak Jézus Krisztus, igen. Ha ez igaz, akkor az ember hát nem gyönteni, ugye? Hogy valójában ő kicsoda. Tehát kizárja, hogy ez csak egy legenda, könnyű lesz mondani. Európában ez egy nagyon népszerű kifogás. Csak a Biblia például, a Biblia a többi hősök nem jó fényben festik, például Ádám, Isák, Jákob. Ezek milyen hősök voltak? A Biblia azokat sem festik le fényesen, hogy nézd meg ezek a szuper fantasztikus Isten emberi hősök a Bibliában, de úgy is, mindig mondja a valóságot róla. Tehát a Biblia nem egy legenda könyv, sehol nincsen leírva, úgy, mint csak hogy próbáljuk felülíteni az embereket. Lukács evangélium? Lukács így kezdi az evangéliumot, hogy igen, leírtam ezt a dolgot, amit történtek. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítanak bennünket közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, ami reán hagyták azok, akik kezdetől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindenek pontosan után láttam, sorjában megírja azokat neked, nagy becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtud a kétségtelen valóságot. És azért is csinálták a Lukács evangéliumból a Jézus életet, mert Lukács leírta mindent tényszerűen, történelmileg. Így történtek a dolgok. Ez a műfaj létezett, igen. Tehát el kell döntened, hogy ami le van írva Krisztusról, ez egy nagy hazugság, vagy történelem. Az a kategória legenda, igazából megint, ez nem is lehetséges, hogy csak legenda. Tehát, mi az, ami Jézus Krisztus állított magára, hogy ő Isten? De mi az, amit ő tanított? Miért volt annyira radikális az ő tanítás? Mert sokan voltak a történelem során, akik tanították. De ő mi az, amit Krisztus tanított? Elsősorban az emberek csodálkoztak, hogy ez az ember hatalommal és tekintéllyel tanított. Máté, hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek. igazoló sötétségben. Hallottátok, hogy Isten eddig ezt tanított nektek, mondani Mózesen keresztül. De most én mondom nektek, hogy mondjuk a Krisztus azt mondja, hogy az én tanításom egyenlő az Isten szavával. Én tekintélyen a tanítom nektek. És az emberek csodálkoznak. Hogy lehet ezt mondani? Hogy lehet így tanítani? Másik azt mondja, hogy teljes odaszállást kért azoktól, akik hallották az ő tanítást. Nem leengedte azt a pozíció, hogy az ember csak hátadőnye, hát ez érdekes, én még gondolkozok ezzel. Nem. Azután így szólt mindannyiukhoz, ha valaki én utánam akar jönni, tagadjon meg magát, vegye föl lapunkét a keresztjét, és kövessen engem. Kőkemény tanítás. Nem egy népszerű fajta tanítás. Tagadd meg magad. Kövess engem. Radikális tanítás. Nem lehet majd maradni közömbös. Hát, nem is annyira egyébképek vele. Nem erről van szó. Jézus radikális hozzászállást kért. Azt is tanította, hogy a szeretet a legfontosabb. Máté 22. Jézus így válaszolt. Szeretj az Urat, a te Isten teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és egy nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeretj fel a barátodat, mint magadat. Két parancsolattól függ az egész törvénye és a proféták. Krisztus központi tanítás üzenet az mindig a szeretet volt. Szeretet Isten felé, és szeretet egymás felé. Ez az aranyszabály. Az aranyszabály, ezt megtaláljuk minden vallásban. Minden vallásban csak negatív értelemben. Ne tegyél másokat, ha nem szeretnél, hogy ők így tegyenek veled. Még más vallásokban negatív értelemben van fogalmazva, Krisztus pozitív módon fogalmaz. Igen. Tegyél másokat, ahogy szeretnél, hogy ők tegyenek veled. Szeresd a feladatokat, szeresd is. Szeretet mindig kapott központi szeretet az ő tanításokban. De nem csak tanított, ugye, hanem példát is mutatott, hogy szolgáljuk másokat. Központi tanítás. Szolgálj. Ne csak hallgass az én tanításomat. Szolgáljál. Miután megmosta a lábokat, ezt mondta neki. Értitek, hogy mit tettem vele? Ezt értitek? Ti így hívtok engem mester és uram, és jól mondják, mert az vagy, ha tehát megmostam a ti lábotokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnatok egymásnak a lábát. Megint! Ha valaki hallja a tanítást, hatalomra tör, ez nem egy népszerű tanítás. Krisztus azt mondja, hogy alázd meg magad. Kezdjél szolgálni. Alázd meg magad, és mosd meg másokat a lábát, úgy, hogy én megmosom a te lábát. Az ötödik radikális tanítás, hogy miért is volt elég emlékszem, ő az egyetlen út Istenhez. Csak rajta keresztül lehet üdvözölni. Buddha mindig azt mondta, hogy lásd meg az én tanítást. Buddha tanított az életre. Mit mondani Jézus Krisztus? Ő nem csak tanított, hogy ez az út az életnek, mit mond magáról? Jézus így van, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő maga az út. Nem csak tanított az útról, hanem magát én vagyok az út. Tehát ő tanított, hogy ő az egyetlen út. Nincs más lehetőség, nincs más út, ami vezet Istenhez. Tehát nagyon radikális volt az ő tanítás. De kérdés az, hogy hogyan? Az ő tanítás szerint hogyan lehet üdvözölni? Hogyan lehet Istenhez eljutni? Tehát mi az, ami Krisztus állított magáról? Miért volt radikális az ő tanítása? És a harmadik dolog, miért volt különleges az élet? Ez a három élet, amit ő tanított. Hogy fordította fel az egész világot? Hogy változtatta meg az egész világot ezen a három éven keresztül? Jézus Krisztus nem csak tanított, mint Buddha. Buddha mit tett értünk? Buddha nem tett semmit értünk. Buddha tanított. Két hét ezelőtt beszéltem egy buddhistával. Igen. Ő szépen fogalmazta, igen. Látom a különbséget, ugye? Amit Krisztus tett értem, és amit nekem kell tenni magamért. Buddha tanított. Ez volt a lényeg.
tanításnak. Úgy nevezem, hogy torna, nézek a tornát, követ a torna. Krisztus nem itt beszélt. Követj engem. Követj engem. És én vagyok az út. Tehát, mi az, amit ő tanított, mi az, amit ő tett? Nagyon különbözik Krisztus tudától. Nézzük meg, hogy mi az, amit Krisztus tett értünk. Jézus Krisztus elsősorban egy tökéletes, bűntelen életet élt. Máté 5.18. Nem azért jöttem, hogy érvénytelené tegyem a törvényt, hanem hogy betöltsem azokat, amit azt jelenti, hogy ő élt az ő életét a törvény szerint, magyarul egy tökéletes életet élt. De ez miért fontos? Ő élt egy tökéletes életet helyett. Ő élt egy tökéletes életet helyettünk, értünk, jó? Vissza fogunk térni. Miért fontos? Miért volt fontos, hogy Krisztus elköltségileg tökéletes volt? De nem csak élt egy tökéletes elköltségi életet, hanem csodákat tett. Soroljunk fel néhány csodát, de itt tudnánk egész nap maradni, és csak az ő csodáiról beszélünk, ugye? Lecsendesítette a vihart. Meggyógyította a vakembernek a szemeit, ugye? A víz borra váltotta, ugye? Ott a mennyasz, vagy a völgény és mennyasszonynak a, hogy hívják a szemét? Vendégül látott 5000 ember, megszaporította a halat és a kenyeret. Csodákat tett az ember, honnan jött ez a sok kenyér és a hal? Igen, egy csodát tett, vendégül látta a tömeget. És feltámadott a halálból Lázár. De sok csodát tett. Nem soroljunk fel, csak ezek tényszerűen le van írva. Ez, amit Jézus Krisztus tett, mint csoda. De a legfontosabb tett, amit ő tett értünk, amit ő tett helyettünk, amit tett miattunk. Miért is született a Földre? Nem a tanítás miatt. Nagyon sok tanítás le van írva a Bibliában. És csodálatosan tanított minket. Csak nem azért jött a Földre. Azért jött a Földre, hogy meghalljon a mi bűnünkért. Galati 3 így mondja. Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Úgy, hogy átokká lett, értünk, meg van írva, átkozott, aki fán függ. Jézus Krisztus lógott azon a Golgotai kereszten, és meg volt átkozva. Az az átok, amit mi érdemeltünk, Krisztusra lett téve. Mi vagyunk a bűnösök, ő volt a bűntelen. Ő egy tökéletes életet él. Nem érdemelte meg azt, hogy ő meg legyen átkozva. Ő meg lehet átkozva helyettünk. Ő egy engesztelő áldozat. Azért jött el a Földre. És szeretem föltenni ezt a kérdést embereknek, aki visszautasítják a kereszténységet. Te tudod, hogy miről szól az egész Biblia? Te tudod, hogy mi a fő tanítás a Bibliának? Nagyon sokan azt mondják, hát az, hogy szeressük egymást, és hogy éljünk alázatosan, és tegyünk jót. Az a fő üzenet a Bibliának? Nem. Úgy néz ki a keresztény élet, de az nem a fő üzenet a Bibliának. A fő üzenet a Bibliának az, hogy Jézus Krisztusban megváltom. Isten küldte, ugye? Hogy feláldozza magát értünk. Az egész Biblia központi történet. De nem csak meghalt értünk, ugye, hanem fel is támadott. Feltámadott a harmadik napon. De valójában ezt hiszünk, hogy ő feltámadott a halálból? Mit gondoltuk erről? Nem lehetséges, hogy valaki csak ellopta a holttestet, annyit tudunk a történelemből, a tények, hogy 3 nap múlva nem találták a holttestet a sírban. Mi történt a holttestával? Nem lehetséges, hogy valaki csak ellopta, és megcsináltak egy legendát belőle? Hol lett az ő holttest? Majd még senki nem találták a holttestet. Ki lopta el? Nem lehetséges, hogy azok a vallásos vezetők, azok a papok, akik megutálták, ők felfogták, és ellopták? Dehogy is! Ők lehet, hogy vannak az első, aki megfogták a holttestet, betettek egy tanicskába, és kivittek a főtérre, na, így van, hogy feltárták. A papok utálták, ők féltek attól a hírtől, hogy ő feltámadott a halálból. A papok lettek a volna az elsők, akik cápoltak, akik meg akartak mutatni mindenkinek a holttestét. Ők nem rabolták el, akkor ki rabolta el? Lehet, hogy az Tanítványok. Azok a félös kis tanítványok. Mit tudunk ezek a félös kis tanítványokról? Az egyik egy halász volt, ugye, bámszedő, sokféle, egyszerűen emberek, ugye? És azt is tudják, amikor megfogták Jézus Krisztus, ugye, mit történt? Az egyik elárulta, a másik tagadta, a többi elszaladtak. Azért kétségbe estek. Azt tudjuk a történelemből. Csak egy kérdés az, hogy ők lopták el a testet? Ők lopták el? Igen, itt van ezek a félős kis tanítványok. Próbáljuk ezt átképzelni. Jól csináljuk ezt? Ők lopták el a testet. De mi az, ami másik tudnak a történelemről? A történelemről, ugye és a történelem így próbálnak felfújtani most, hogy mi is történik, mi tudunk kényszerűen? Azt tudjuk, hogy a tanítványokból lettek az apostolok. És ők megalapozták az egész egyházat. És ezek az apostolok vitték egy hírt világszerte, és mindegyik így mártír halál a szemedet. Bizonságot tett a feltámadott Úr Jézus Krisztusra. A félös kis tanítványok lettek a bátor apostolok. Mi történt? Fel kell tenni egy kérdést. Mit látták? Hogyan változtak ők, ugye? Próbáljuk ezt elképzelni. Ott vannak a fenti teremben. Félnek, rettegnek. És Péter ott van. Na! Fiú! Elhoztam a holttestet! Megvan, elloptam, sikerült! De figyelj, fiú! Össze kell fogni, az emberek várnak, hogy mit fogunk mondani nekik. Én félek, én rettegek. Ezt megúsztam, de figyelj, fiú! Fogjuk össze. Kettesére menjünk és hiszünk ezt egy hírt világszerte, hogy feltámadott. Tudjuk, hogy meghalt. Nem is hosszú ezek. De mondjuk neki, hogy feltámadott. És halljuk meg egy hazugság! Tudjuk, hogy ez egy hazugság, de kész kell lenni, hogy meghalljunk egy hazugságért, és ugyanaz a sztorit el kell mesélni mindenkinek, hogy elég ne legyen, hogy következés legyen, jó? Ez egy hülyeség. Kérdés az, hogy mindenkinek ebben a teremben el kell dönteni, hogy azt az emberek mit látták. Egy holttestet láttak, amit ők elloptak. Emiatt annyira bátrak lettek, hogy ők megváltoztattak az egész nyugat civilizáció. Olyan nagy erővel, lendülettel, hatalommal kezdtek prédikálni, hogy megváltozott az egész világ. És hallgattak erről a 12 félős tanítványokról. Én ezt. Nekem nincs erre a hitem. Nekem nincs erre a hitem. Én hiszem, hogy ott, abban a teremben megjelentett köztük Úr Jézus Krisztus, a feltámadott Úr. És ők látták az ő dicsőséget. Megmutatta az ő kezét. És megmutatták, és azt mondta, igen, te vagy az Úr. Krisztus költöző szemlát, és igen, kimentek, és hirdetik az evangéliumot az egész világban, hogy ő feltámadott. Ez mit jelent nekünk? És a szövetség vagy kapcsolatban van minden egyes ember a világon. Mindenki, aki ebben a teremben van. Isten kapcsolatban van mindannyiunkkal. És az Isten, ugye, már egyszer, és ez a szívátlan, ez miért mi jelképezik? Hogy egyszer már az Isten beavatkozott a történelemben. És tudjuk, hogy az emberiség mindannyiunk bűnben születünk, és bűn követünk el. És ez a bűn annyira felgyorsult, és annyira termék már egyszerre történelemben, hogy az Isten ki kellett pusztítani mindenkit a világon, mert annyira felhatalmazódott a bűn. Megmentette egy családot, és akkor egy szövetséget kötött Noéval, hogy többet nem fogom már pusztítani ezt a világot. És ez a szivárvány egy jel, hogy az Isten hűséges marad az ő tanítvány, vagy ennek a teremtett világhoz, hogy többet nem fogja elpusztítani. Ez a szövetség, aki jelen. Mint azt jelenti, hogy minden egyes ember szövetség kapcsolatban van Istennel, mindannyiunk. És a mi bűneink miatt megérdemeljük, hogy Isten megítéljen minket. Jézus Krisztus ő ebben a szövetségben lépett, ebben a szövetségben született, és ő egy tökéletes életet élt. Értünk, miattunk, helyettünk. Az mit jelent? Ő beteljesítette a feltételeit ennek a szövetségnek. És kiérdemelted a szövetségnek az áldásait. Kiérdemelted az örök életet. De nem csak beteljesítette a feltételeket, aki nem tud teljesíteni ennek a feltételeket, hogy legyen tökéletes, magára vonja a szövetségnek az ítéletet, az átok. És Krisztus azt mondja, hogy én magamra veszem. Magamra veszem a szövetséget, az ítélet és átok. És most, emiatt, ha valaki hisz az Úr Jézus Krisztusban, ő átmegy, és többet nincs a szövetség ítélet és átok alatt, hanem ő Krisztusban van, és részesül a szövetségnek az áldásban, az örök életben. Minden egyes ember, minden élőlény szövetség kapcsolata van már Istennel. Az ember vagy Jézus Krisztusban van, vagy nincs. Vagy áldás, vagy átok. Döntsd el, komolyan gondold végig, hol vagy ebben az átfogó szövetségben. Egy kép, hogy mi az, ami Jézus Krisztus valójában tett, értünk, hogy ezt helyesen értsük meg. Gondolkozunk most, hogy egy bíróság elé vagyunk. Ez egy bíró terem. És Amerikában a fiúk, nem csak a fiúk, bocsánat, mindenki, aki szeretne, legalább amikor én felnőttem, azt mondjuk most már megváltoztat, de 16 évesen lehetett megszerezni a jogosítványt, a kocsival. És én, mint egy tipikus 16 éves fiú, megvettem egy gyors kocsit, Datsun 240 ZX, következő kocsi egy Le Mans volt, 350-es motor, nagyon erős. És akkor véget tudtam megvenni egy Trenzen, és fekete Trenzen, wow, pandiek, nagyon élveztem. És többször majdnem meghaltam, nagyon gyorsan őrültem, vezettem vele, az Isten kegyelme, hogy még élek, és ez nem túlzás. De nagyon könnyen megbüntették azok az idióták fiúk, mint én, ugye gyors hajtás, tessék, üzenni $500. Ez nem történt velem, de próbáljuk ezt átképzelni. Ott van egy fiú, bíróság asztal elé, és a bíró megkérdezi, bűnös vagy? És ott van a rendőr, aki ugye megítélte, hogy hozta a büntetést. És nem tud hazudni, és már hát igen, bűnös vagyok, mire adja a büntetés. És a bíró mit csinál? Hát ez egy igazságos bíró, és ne húzd az ítéletet, bűnös vagy, tessék fizetni $500. És mi annak örülünk, mert senki nem akar egy olyan bíró, akit le lehet fizetni, ugye? Egy korrupt bíró. Mi nagyon vágyunk az igazságra, hogy egy igazságos bíró legyen, hogy hozzon egy igazságos ítéletet, ne legyen korrupt. Vágyunk erre mindannyiunk. De ez egy nagyon kemény ítélet. És a fiú kicsit összeroskodik maga alatt, hogy hogy fogom ezt kifizetni, ez $500, vagy $10,000, vagy igazán $1,000,000. És a bíró feláll. Lejön a lépcső, és oda megy a fiú mellé, leveszi ezt a bíró palást, átad elé, és azt mondja, fiam, én ezt kifizetem neked. A bíró a kisfiúnak az apukája volt. És az apukája kegyelmet adott neki. Kifizette helyette az ő büntetését. De ez a mi sorsunk. Ez a mi sorsunk. Vágyunk arra, hogy legyen igazság ezen a világon. De szükségünk van az Isten kegyelmére. Szükség van az Isten kegyelmére. És ez, amit az Isten adott nekünk Jézus Krisztuson keresztül, kegyelmet kaptunk Jézus Krisztusban. Tehát Jézus Krisztus az emberiség egyetlen megváltója és igazi hőse a főszereplő. Tehát nézzük ezt meg! Hogy látunk magunk körül Jézus Krisztus, és ez az evangélium, amit az előbb felsoroltam. Tehát nézzük meg gyorsan ezt. A valóság, illetve a történelem róla szól. Nem véletlenül az angol nyelven, hogy mondják ki történelem. His story. History. A történelem Krisztusról szól. És az angol nyelven, valami ezt tudatosan, hogy Krisztus a központi szereplő. Ő az ő sztoriról szól. Négy részből áll a történet. A Biblia úgy mutatja be magát, hogy a Biblia tükrözi a valóságot. Miből áll a történet? Az első teremtés, bűneset, megváltás és megdicsülés. Ugye? Ez a négy rész a Bibliának. Erről szól a Biblia. Nagyon gyorsan. Teremtés, megteremtett Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivel és nővé teremtette őket. Tehát minden egyes ember az Isten képmására van teremtve. Ugye? És ott nagyon jól éreztük magunkat az édenkertben, Ádám és Éva, az első házaspár, de ők bűnben estek, és a Biblia elején, a Biblia már rögtön mondja, hogy Isten nem hagyja az ő népét a bűnben, és küldi a hős. És az egész Biblia arról szól, hogy mikor jön a hős. Mikor jön a hős, aki megváltja az ő népét, aki bűnben estek. És így szól ez az ígéret, az első ígéret a Bibliában, hogy jönni fog a hős. Ezt mondja Isten Sátán, aki a fő ellenség. Ellenségeskedés támaszt a közted és az asszony közt. A te utód, Sátán az utód, és az ő utódja közt. Kinek az utódja? A Évának az utódja közt. Ő a fejére taposa, te meg a sarkát mardosod. Jönni fog a hős, aki egy győztes hős, legyőzi a Sátán és megmenti az Isten népét. Tehát kezdődik egy háború, a gonosz és a jó közt. Sátán és Isten között. De jönni fog a győztes hős. De ez a győztes hős, kicsit később a Bibliában, az Ézsaiás könyvében azt is látjuk, hogy egy győztes király lesz, de hogy fogja megmenteni az Isten népét. Figyeljetek ezt meg. 600 év Krisztus előtt ez a mai memóriában Jézus Krisztusról. Mindjárt tévedtünk, mint a jók, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindjárt bűnéket. Lelki gyötrelméitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám, sokat tesz igazá, ismeretével, és ő hordozza a bűnéket. Ez egy ígéret, ez egy profécia. Krisztus előtt szól, 600 év, jönni fog ős, aki feláldozza magát, aki magára veszi a bűnt, és ő az, aki az ő tökéletes életed miatt igazak lehetünk, Isten előtt. Hitáltal. És akkor a megdicsülés. Hogy fog befejeződni a történelem? Közeledünk hozzá. És láttam az új helyet és az új földet. És a szent város, az új Jeruzsálemet is láttam, amit alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. A történelem volt fejeződik be, az új Jeruzsálemben, egy városban. Elkezdődött a történelem egy kertben, és befejeződik egy városban. És ott az Isten népe együtt újra a paradicsomban leszünk, ahogy kezdődött az egész történet. De Jézus azt állította magáról, hogy az egész Szentírás róla szól, mint győztes, megváltó királyról. Miután feltámadott Úr Jézus Krisztus, ezt mondja magáról. Ezt mondom nektek, amikor még veletek voltam, te kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a Proféták könyvében és a Zsoltárban. Krisztus tekintélyre tanított, és azt mondja, ez egész Szentírás rólam szól. Az egész történet rám mutat. Én vagyok a központi figura az egész történetnek, az egész Bibliának. Ezt vállaltam. Tehát emiatt bármilyen epikai mű, a cselekmény ugyanarra a vázra épül. Tudatlanul vagy tudatosan. Tehát bármilyen epikai mű, most gondolok az irodalomról, most nem a Bibliáról. Minden epikai mű, a cselekmény ugyanarra a vázra épül, tudatlan vagy tudatosan. Tehát minden epikai mű miről szól? Egy főhős küzd, egy társadalomban lévő feszültség ellen, és megváltást hoz magába. Minden eposzáról szól. Hogy van ez felépítve? Öt nagyon-nagyon könnyű pont van. Egyszer volt, honnan volt egy tökéletes kor, egy aranykor. Mindenki boldog volt, ugye? De valami szörnyű történt hirtelen, és elveszítettek az aranykort. Harmadik van, de jön a hős. A tökéletes időben megérkezik a hős. És menni pont egy hosszú csata után, vagy egy hosszú út után legyőzi a gonoszt. És ötli pont boldogan éltek, amelyről mondtak meg. Most ez egy nagyon-nagyon könnyű vázat, egy érdekes módon, minden epikai mű erről a vázatban felépítve. Miért van ez? Azért, mert minden jó történet a történetből táplálkozik. Van a történet, ami megmagyarázza a valóságot. Tehát minden hős, aki harcol a gonoszság ellen, feláldozza magát, és magával hozza a megoldást egy Krisztus figura, Krisztusra mutat. Oké? Tehát minden hős, aki harcol a gonoszság ellen, magyarul van jó, van rossz. Feláldozza magát, ugye, és kész van kiállni az igazság mellett, harcol a hamiság ellen, és ő a maga a megváltónak a történet, az Krisztusra irányít. És azért is csináljuk a filmklubot. Ugye? Mert a filmklub már erről beszélnek éveken keresztül, amikor van egy eposz film, így lehet mutatni, hogy ez a film Krisztusról fog mutatni. Batman 1 és 2 már nézzük a filmklubban. És ez egy tipikus szuperhős, aki Krisztusra mutat. Majdnem hoztunk fel Batman 3-at a filmklubban ma. Jó lett volna? Lányok? Köszönöm az erősítést. A Batman 3, Christopher Nolan nagyon jól tudta, hogy mit csinál, amikor rendezte a filmet. A film nagyon Krisztusra mutat, nagyon sokféle képet. De nem csak Batman, Superman, ugye? Acélember. Több értelemben ő is Krisztusra mutat. Nézzék meg az utolsó acélember. Nagyon több utalás van Krisztusra. Pókember. 3 nap ezelőtt megnéztem Pókember 2-t. Ezt is majdnem hoztuk be a filmklubba ma este. De nem fogunk. De ez is egy nagyon jó film. És itt is van több utalás Krisztusra. A rendező tudatosan csinálják ezt? Nem hiszem. Csak nem tudnak kilépni a valóságból. Matrix. Ugye itt is egy Krisztus figura van. Harry Potter. A végén. Harry Potter hogyan menti meg a dolgokat? Végén mit csinál? Feláldozza magát. Ő is egy Krisztus figura. Szeretettől feláldozza magát. Képex. Zseniális film. Itt is. Ez a figura valami másik bolygóból jött. Lejött a földre, hogy tanítson minket, hogy ki kell szeretni. A szeretet a lényege. Igen, egy zseniális film. De most a görög hősök történetei is eposzok, és a főhős hozza megoldást, csak nagyon más karakterek, ugye? Mert ott is vannak hősök, epikai művek a görög mitológiában. De ezekben a történetekben, például Homerosz Iliászában, a főhős Achilles nem halászatos, nem áldozott fel magát szeretetben, vagy nem szolgál másnak. Achilles inkább egy félelmetes figura, aki hatalommal, erővel és fegyverekkel legyőzi az ellenséget. A nyugati civilizáció egy keverék. Ezek a Homerosz eposzok tesznek le egy nagyon fontos alap az irodalomnak, vagy a mi társadalomnak, de inkább a nyugati civilizációs irodalom a keresztény történetre épül fel. Tehát ezek a történetek inkább a nincsenek az Übermán, inkább ezekre hasonlított. Ugye? Mert ezek más hősök, ezek nagyon más hősök. J.R. Tolkien ismertek őt, aki írta a Gyűrűk Urát. 5 dologra vágyunk, amiről jó lenne, ha igaz lenne. Vagy miért annyira népszerűek a szuperhős sztori? Miért népszerűek ezek? Mert mindannyiuk vágyunk, hogy valahogy tudunk kilépni az időtől. Minden egyes ember vágyik arra, hogy legyen valami örökkévalóság. Magyarul több legyen, mint csak ez a materiális világ, amit látunk. Kell, hogy több legyen ennek a valóságnak. És azért népszerű az ő mesé. Azért népszerű a szuperhős történet. Ugye? Hogy valaki meggyőzi ezt a gonoszságot. Valaki oldja meg ezt a sok problémát. Hogy tudunk beszélni az állatokkal és az nem emberi lényekkel. Már akárkával, amikor beszélni egy állattal, az én kis kutyám, az Lucy, ő állandóan beszél hozzánk, ugye? Csak nem értjük meg. Ugyanis tűnés, én arra várom, hogy majd a mennyben fogunk beszélni egy kis muzikával. Igen. És vágyunk arra, hogy sose halljunk meg. Ugye mindenki akar örökre élni. És senki nem akar elveszíteni a szeretet kapcsolatait. Hogy ezek a dolgok maradjanak mennek. Örökké legyen ez a dolog. Igen, mindenünk vágyunk a dolgokra. Tehát mindenki szeretné hinni, hogy a materiális világon túl van valami. Kell, hogy legyen valaki, aki meg tudja oldani a sok problémát. Hányan láttuk a legújabb éhező videót, a harmadik? Éppen az én lányaim most nézik meg. Másodszor. Először bennük. De mert az Isten képmására vagyunk teremtve, vágyunk arra, hogy uralkodjunk a Földön. Mindannyiunkban van egy vágy, hogy hősök legyünk. Az egész Biblia Krisztusról utal, hogy ő a történelemben egyetlen hős, de ő az, aki megváltott engem, én is vágyok arra, hogy hősök. És ez a sztori a Kevinusról szól. Ő a főhős. És ő pontosan áldozza fel magát. Elmegy az ő puga helyet, hogy ő harcoljon. Ő feláldozza magát, és ő a hős. Vagy a Braveheart, Mel Gibson, aki látta ezt a filmet. Igen, egy fantasztikus sztori. Azok a filmeket szeretjük, amik inspirálnak minket, hogy merjünk hősök lenni, merjünk áldozatot hozni, harcolni a hamisága, gonoszság ellen, és bátran tenni a jót és szeretni másokat. Merjünk így megváltoztatni a világot. Ezek a filmek mindig Krisztusra mutatnak. Nézzük meg, hogy hívják ezt a rethetetlen? Nézzük meg, hány utalás van Krisztus ebben a filmben. Nem véletlenül. És például ez a film, Hétköznapi Mennyország, ez egyik legjobb filmklubunk, amit itt volt. Fantasztikus film, ez a film homlok egyenes keresztény ellenes film. A főszereplő ebben a filmben egy teljesen egy ezotérikus valaki. Posztmodernista, aki a főszereplő. Ő hozza a megoldást a zenéjén keresztül. Ő a Krisztus figura. Ez a film direkt úgy van felépítve, hogy egy keresztények az idióták. Nézzétek meg, egy zseniális film. De ezek a film is Krisztusra mutatnak. Krisztusra utalnak. T.S. Eliot úgy mondja, hogy a Biblia nem a legjobb irodalmi mű, vagy ne soroljunk fel a Biblia a többi irodalmi mű között. Mintha csak a Biblia lenne az egyik irodalmi mű és a legjobb között. Dehogyis! Én hiszem, hogy valahogy a legjobb irodalmi mű. De nem csak irodalmi mű. Hanem a Biblia az, amit adja, az alap az irodalomnak. A Biblia képviseli a valóság. A Bibliának van egy világnézete, amit adja az értelmet és élet. Amit teszi le az alapot az elkölcsnek. Hogy megmutatja nekünk, hogy hogy kell élni, mi értelme van az egésznek. Mitől van érték az embernek. És mint alap, az írók olvassák a Bibliát, kapják kreativitást, és írnak irodalmi, amire alapoznák az ő mű a Bibliában. Utolsó pont. Mit jelent az nekünk ma 2014-ben? Jézus Krisztus mit kér tőled? Három gyors pont. Az első, hogy amivel kell virkoznunk mindannyiunk, hogy higgyünk azt, amit ő állított magáról. Mi az, amit ő állított magáról? Hogy ő az ember fia. És ő azért jött, hogy neki szolgáljanak, hogy hanem ne azért jött, hogy ő neki szolgálja, hanem hogy ő szolgáljon és életet adja váltságú sokat. Krisztus, mint az ember fia, ő azért jött, hogy szolgálja, és adja az ő életet másoknak. De ki az ember fia? Ki ő? Ez volt a Krisztus, meg a kedvenc a titulus magára. Honnan veszik? Dániel könyvben. Ezt figyeljék meg. Láttam az éjszakai látomást. Jött valaki az ég felé, aki az ember fiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelt. Hatalma, az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Krisztus nagyon jól tudta, amikor azt vállalta, én vagyok az ember fia, hogy ő. Ő a központi figura, ő a király. Kérdés az, hogy hiszed azt, amit Krisztus állított magára. Másik az, hogy bízál az ő kegyelmében, amit te érted, hogy az elég. És adjál hálát. Én most már lassan 26 éve valaki magyarázta ezt a verset nekem. 26 éves ezelőtt, mint egy egyetemista, fogalmam nincs, nem volt, hogy ez a jelent, ez a vers mit jelent. Hányszor olvasták ezt fel nekem, próbálták ezt illusztrálni nekem, sztorikát mesélni, mondom, ez nem értem. Most miről szól ez a vers? Hiszen kegyelemből egy ajándék. Egy ajándékon keresztül van üdvösség. Mi az üdvösség? Krisztus megmentett minket, téged a pokoltól. De hogy történik? Kitáltam. Hogy csak bízni kell benne. És ez nem tőletek van, az Isten ajándéka ez. Az egész egy nagy ajándék. És ez nem cselekedetek miért, hogy senki sem eddig kicsikedik. Magyarul, de nem tehetsz semmit, hogy ez Isten mosolyogjon rá, hogy oké, elemélyed, jó ember. Nem tehet semmit. Nem rajtad a múlik. Hanem meg kell valami, hogy én bűnös ember vagyok. Tehát üdvözölni a világban a legkönnyebb dolog. Miért könnyű? Csak el kell fogadni. Csak meg kell köszönni. Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy miattad az Isten megbocsátja az én bűnömet. Köszönöm, Úr Jézus, hogy a te tökéletes életed miatt én igaz vagyok. Nekem nem kell megfelelni Istennek. Nem kell bizonygatni. És a mi fejünkben, mindannyiunk a fejünkben állandóan egy harc, akkor én felmutatni valami, valakinek, hogy nézd meg, én egy jó ember vagyok. Nekik a szüleinek próbál bizonygatni. És az Isten felejt el az egészet. Nem tudsz megfelelni nekem. Sem saját mércének. Fogadd el, hogy Krisztus tesz érted, és ő miatta igazság. Vagy más szavakban az Isten azt mondja, mint az a bíró, az a fiának. Úgy, hogy vagy szentlen. Úgy, hogy vagy elfogadva. Annak ellenére, hogy milyen bűnkövetek, hogy szeretlek. És elfogadva. És mindannyian a szívünk elváltik. Ez a kereszténynek a kísérnek az üzenet. Hogy Jézus Krisztus jött el a földre, és meghal érted, el kell fogadnod, csak köszön meg! És lehet, hogy valaki azt mondja, ilyen könnyű! Na-na, mondjuk meg, na-na. Jó, kis magyar szkeptikus, na-na. Nem én elég úgy?
Na-ne!
Na-ne! Világ legegyszerűen könnyűen dolog, de ugyanakkor a világ legegyszerűen. Mert a büszke ember nem tudja megtenni. Mert a büszke ember mindig akar valami felmutatni. Nézd meg, hogy én egy imazat. Nézd, mit tettem másoknak. És ezek a jó cselekedet, ezek bűzik, ezek büdösek. Az Isten azt mondja, ne hozz a sok jót, felejtsd el a jót. Hozd a bűnédet. Hozd a bűnédet. És az volt el. És köszönj meg, hogy Jézus Krisztus meghalt érted. Meg tudod tenni? Tud bízni benne? A harmadik dolog, és ezzel is be is fejezem, kövesd őt és az ő tanítást. Engedd, hogy ő legyen az életed ura. Első János 4. És ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Isten, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatról a bűnökért. Szeretnénk, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressünk egymást. Én remélem, aki itt vagy és meghallgatta ezt az előadást, nem véletlen, hogy itt vagy ma. És az Isten azt kér tőled, hogy igen, menjél, kövess Krisztus, kövess az ő tanítást, legyen ő az a példa, menjél és szeress másokat. De vigyázzunk a sorrendben. Ne kövess Jézus Krisztus, mint a példát, ameddig ő nem a te meg. Mert az egy nagy hiába valóság, ha próbálod őt követni, mint példakép, vagy mint jó tanár, vagy mit tudom én. A sorrend nagyon fontos. Először ő az, aki ő állított magáról, hogy ő az Úr, ő a király, mindez, amit ő tett, ő meghalt érted. Fogadd be. Fogadd be a te szívedben, hogy igen, legyél az én megváltó. Köszönöm, hogy meghaltál érted. Legyél biztos abban, hogy az Isten ítélet most Krisztusra van téve. És ezt el lehet mondani egy imádságban. Uram, köszönöm, hogy meghaltál érted. Köszönöm, hogy Jézus, hogy megváltottam érted. Igen. Ez megtörtént velem 22 évesen. Ez megtörtént Húzás Lacival. Ő erről beszélt. És minden szabad szomorúan így kiáll valaki a vezetők között, hogy ismeritek az ő életük. Én nem keresztényként születtem a világban, és ők sem. És kiállnak, és beszélnek arról, hogy igen, Krisztus megváltoztat az én életemet. Újjá születtem. Ez a lényege a kereszténységnek. Ez a fő üzenet a Bibliának. És miután biztos vagyok, hogy Krisztus engem megváltott. Most jön a harmadik és az utolsó pont. Most menj, kövess Krisztust, szeretj másokat, merjél szolgálni. Most meg másokat a lábát. Mi az üzenet? De is legyél hős, ugye? Legyél egy hős. Fogjunk össze. Olyan sok probléma van ezen a világon. Krisztus már megváltotta a világot, de még nem. Még nem. 2000 év is tart. Használja az ő egyházát, az ő népet, hogy mi menjünk, és hozzunk áldozatot, szolgáljuk másokat, és mutatjuk másoknak, hogy ő él, ő feltámadott, ő az Úr, és ő az egyetlen megváltó. Amen. Menj, Atyám, köszönjük, hogy nem hagytál népet a mi bűneikben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elhagytad a mennyországot, a paradicsomot. Köszönjük, hogy eljöttél a bűnben esett földre, Úr Jézus. Köszönjük, hogy alázatban megszülettél, mint kisgyermek. Köszönjük, hogy éltél a köztünk egy tökéletes életet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy feláldoztad magadat, értünk. Köszönjük, hogy feltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy visszamentél az Atyához, és most uralkodsz. És most hisz mindannyiunkat hozzá. Hogy merjük megköszönni neked azt, amit te tettél értünk. Merjük megalázni magunkat, korig. És bizalommal lenni felé, hogy amit te tettél értünk, hogy az elé. Hogy miattad meg vagyunk bocsátva, miattad igazak vagyunk. Úr Jézus, köszönjük a Golgotai keresztet, köszönjük a szenvedést. Biztos mindannyiunkat, hogy merjünk ebben hinni, és engedni, hogy ezt a fő, a valóság, ezt a történetet megváltoztatja az egész lényünket, és téged követni az egész életünket. Úr Jézus Krisztus munkát fogjál mindannyiunk a szívét.